Amen. Amen. Halleluja. Köszönjük szépen a szolgálatot. Kérem, hogy nyissátok ki a Bibliáitokat, és még maradjunk így fennállva. Aki pedig ül, az tegye meg, kérem, hogy most álljon föl egy kicsit. Aki csak teheti természetesen. A Máté evangélium a első rész 18. versétől olvassuk Isten drága igéjét. Közben a gyermekek elmennek a gyerekfoglalkozásra, és nekik megfelelő szellemi és fizikai táplálékot kapnak. Karácsonyi sütemény és ilyesmi készül, de nektek ennél jobb készült az Isten igéje, mint táplálék. Máté evangélium a első fejezet 18. Olvasom mindjárt Isten igéjét, csak mondom, várunk egy picikét, hogy a gyerkőcöket el tudják vinni. Elosszák itt jobbra-balra, előre-hátra, hogy ki hova, merre, meddig. Jó ebben a gyülekezetben gyereknek lenni, de olyanok nem lesznek, mint a kisgyermek. Semmiképpen be nem mentek Isten országába, tehát mi is Isten gyermekei vagyunk mindannyian, akik most önuralmat gyakorlunk, látva ezt a sok süteményt. No, Isten igéje így hangzik, tehát a Máté evangéliuma első rész 18-as versétől a rész végéig olvasom. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anya Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Fére József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelen neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, azaz Ézsaiás proféta által: íme szűz fog a méhében, fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Köszönöm szépen, foglaljatok helyet. A mai üzenetnek a fő címe a Szent Család. Ez a címet adtam neki. Hogy alapvetően a kultúránkban, a keresztény kultúrában a családmodell, a családkép nagyon erősen származik a Bibliából, a Biblia kinyilatkoztatásából, és a keresztény családban, vagy a keresztény családkép erősen származik a Mária, József és Jézus hármasából, mint családból, ahol van apuka, aki egy férfi, van anyuka, aki egy nő, és van gyermek, majd látjuk, hogy gyermekek, hisz több testvére is volt Jézusnak. Majd később, ugye már a Józseffel kötött házasságából született Máriának, ugye Jézus különleges születése az volt, hogy ő a Szentlélektől fogant, nem ismerte még a férje, nem közelt hozzá, úgy, mint férfi közelik a nőhöz. Döbbenetes dolog, amit itt látunk, azért egy töménytelen mennyiségű kinyilatkoztás, kijelentés. Angyalok álomban jönnek, mennek, tesznek, vesznek, Zakariásnak megjelenik, Máriának megjelenik, Józsefnek megjelenik, a bölcseknek megjelenik, a pásztoroknak megjelenik, angyalkórus jelenik meg. Tehát töménytelen mennyiségű kinyilatkoztás van rövid időn belül. Ez azért is döbbenetes dolog, mert 400 évig hallgat az Isten. 400 évig nincs profétai szó, 400 évig nincs kinyilatkoztatás a zsidók között. Gondolj bele, ezért volt akkora erő, amikor Józsefnek álmában megjelenik az angyal, nincs ilyen. Nem ismerték, az apái sem ismerték, a nagyapja, a dédapja sem ismerte ezt a fajta kinyilatkoztatást, csak a Bibliából olvasták, ószövetségi szentiratokból olvasták, hogy szólt Ábrámhoz az Isten, Dávidhoz szólt az Isten, az ősatyákhoz szólt az Isten, de ők nem ismerték, mit jelent, hogy szól az Isten. Amikor József hallja az Isten hangját, meglátogatja az angyal, vagy Mária, vagy Zakariás, azért döbbennek meg. Azért lepődnek meg, azért van akkora hatással rájuk, mert nem is ismertek senkit, akik jártak az Isten tiszteletre, olvasták a Tórát, olvasták a zsoltárokat, hallgatták ezeket, de tapasztalták volna az Istennek a valóságát és jelenlétét. El sem tudjuk képzelni mi újszövetségi keresztények, hogy mekkora áldásban részünk, akikhez nap mint nap szól az Isten. Olvasjuk a Bibliát, veszik a vezetést, imádkozunk. Természetes dolog az, hogy beszélgetünk az Istennel, és hadd hirdessem, akiknek még nincs ilyen kapcsolatuk Jézus Krisztus által a mennyi atyával, hogy lehet olyan kapcsolatba kerülni az élő Istennel, mint ahogy volt József, vagy Mária, vagy Zakariás, hogy közösségünk van az Istennel, vezetést veszünk az Istentől, tanácsol bennünket az Isten, ahogy tanácsolta Józsefet is, Máriát is, és Zakariást, ugye Bemerítő Jánosnak az édesapját. Keresztény családmodell származik ugye a Bibliából. Nézzük ezt a családot meg, aztán nézzük meg Máriát, és nézzük meg Józsefet, mint férfit és nőt, mint apát és anyát, mint fiatalokat, mint ifjakat, hogy milyen az ő szívük, és mit lehet tanulni ebben a sok szempontból eltorzult világban, az Isten kínálkoztásából, amely hétszerte, olyan, mint a hétszer tisztelt arany vagy ezüst, tiszta, romlatlan, eligazítja az embert az élet ösvényén, az élet útján. Isten igéje nem változik meg, Isten nem változik meg, Isten az ő beszédét nem változtatja meg, a világ változik, sok minden kavarodik, sok minden labilis, sok minden mozdul el a szemünk láttára, és az erkölcsi színvonal liftezik, jön le, föl. Ugye a történelem folyamán sokféle erkölcsi magasság és mélység jellemzi az emberiség történelmét, és jaj annak az embernek, aki a világ folyásának van kiszolgáltatva, hogy az életét, mint keresztény is, ahhoz éli, hogy kicsit legyek jobb, mint a világ. Nagyon veszélyes dolog, és azt gondolom, ez egy komoly tévegés sokszor mai keresztények között is, fiatalok között és idősebbek között is, hogy kicsit jobb vagyok, mint a világ, tehát nem vagyok olyan rossz, mint ők, tehát jó keresztény vagyok. Ne. Másik, az igazodási pontunk nem ez a labilis világi értékrend, a mi igazodási pontunk az abszolút fix, az Istennek a beszéde, ahogy magáról Jézus Krisztus beszél, a sarokkő, a kőszikla, a Krisztus. Nekünk hozzá kell igazítani az életünket, akárhova is változik ez a világ, különben elsodorodunk. Amen. A hajósok azért tudnak kimenni a kikötőbe, mert egy pontot néznek, a világítótornyot. Látják, hogy jól a világítótorony, és hiába villog jobbra-balra, villámlik, vagy bármi, a világítótornyot kell figyelni, hogy révbe érjenek, és elkerüljék az átornyafutást, és befussanak a kikötőbe. Ilyen a keresztény élet is. Nekünk a világítótornyot kell néznünk, aki a Krisztus, és az ő kinyilakoztás ahhoz, hogy beérjünk a célba, és ne csak úton legyünk, és kóvágjunk jobbra-balra a tengeren, ugye az életben, hanem be is fussunk abba a célba, amelyet az Isten elénk tárt, a mennyországba. Mert végül is, hát csak ezért lettünk hívők, nem? De igazán a lényege a kereszténységünknek az, hogy Isten megáldja az életünket már most, de ez egy rövid időszak. A legfontosabb a hitünknek, a legfontosabb gyújtópontja, hogy a mennyországba jutunk. Krisztussal újra együtt leszünk, őt színről színre fogjuk látni, és örökké fogunk vele élni. Azon a helyen, ahol nem lesz gyász, fájdalom, sírás, sajkiáltás. Hát végül is ez a lényege a kereszténységnek. Ez a reménységünk, ámen? Azt mondja, ezzel bátorítsátok, vigasztaljátok egymást. Istennek a beszédével, szavával, a reménység igéjével. Új reményt adott nekünk az Isten, halleluja. És ez nem egy gyülekezeti név, hanem ez Istennek a szava, kinyilatkozása, kijelentése, amelyhez mi is igyekszünk igazodni, akár gyülekezeti névválasztásunkban is. No, nézzük ezt a családot, ezt a párt. Azt olvastuk az első rész 18-as versében, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Először is nézzük a jegyességet, mint értéket. Ugye ez fontos dolog, hisz az eljegyzés, mint olyan, a jegyesség, mint olyan, megvan a mai kultúránban, társadalmunkban is, és megvan a keresztény kultúrában is, hogy fiatalok eljegyzik egymást. Nézzük meg, mit tanít a Biblia az eljegyzésről, milyen szintre teszi, milyen komolyságot ad az eljegyzés a párkapcsolatnak. Semmiképpen nem azt, amit a világ ad, hogy eljegyezzük egymást, tehát összeköltözhetünk. Kipróbáljuk egymást szexuálisan. Kipróbáljuk egymást, hogyan tudunk együtt élni. Kibírjuk-e vagy nem. Ha nem jön össze, akkor külön költözünk. Ilyen nincs a Bibliában. Az eljegyzés a Biblia tanítása szerint olyan súlyú volt, mint a házasság. Az eljegyzés is válással lehetett felbontani. De amikor eljegyezte magát egy férfi egy nővel, akkor az a család jelenlétében történt, tehát áldása volt mindkét családnak ezen a párkapcsolaton, és így kötötték össze magukat, Isten szín előtt volt az eljegyzés is, és fogadalmat tettek, hogy örökre jegyzik el magukat egymásnak, mint ahogy a zsidó férfi, amikor imádkozni kezdett, megelméket a Hóseás könyvében írt kinyilatkoztatásról, hogy eljegyezlek magamnak örökre. A szövetség igéit említi föl egy zsidó férfi, amikor imára készül az Isten szín előtt, megemlékszik az Isten zsidó népek kötött szövetségéről, keresztény szempontból pedig a Krisztusban kötött új szövetségről emlékezünk meg mindannyian, akik az Urat szeretjük. Tehát az ehhezés ugyanolyan erősségű, mint a házasság, viszont nem volt benne szexuális kapcsolat, és nem volt együtt élés. Abszolút tisztaságban élték meg az életüket, mind a férfi és mind a nő. És minden egyéb dolog, ami ezen túllépett, az bűn volt. És akármennyire is nem bűn ma, ez a kérdés, ez ige szerint, a világi mérte szerint, az ige szerint bűn. Bármilyen módon átlépni, a testiségbe átlépni, a jegyesség időszakában is. És az a helyzet, hogy és nem azért tanítja ezeket nekünk, hogy megfosszon bennünket valami gyönyörtől, hanem megóvja az életünket a pusztulástól és a romlástól, a katasztrófától. Tehát a házasság szentségébe tartott a Fent Isten a testiséget, viszont a jegyesség, mint elkötelezettség jelentkezett, amikor kifejezték egymás felé a fiatalok, mondom szülői áldással, hogy ők várnak egymásra. Megtartóztatják magukat, és ki van zárva harmadik fél ebből a kapcsolatból, készültek a házasság. Gondoljatok be, milyen nagy áldás ez? Abban a gondolkodásban lenni, hogy te vagy az enyém, én a tiéd, de várok rád. Milyen módon megedzette ez a férfit és a nőt? Hogy nincs Piroska, nincs Mariska, nincs Ráhel, nincs Izabel, nincs Jóska, Pista, Peti, nincs, csak te vagy nekem. Mária, te vagy nekem József. Milyen nemes dolog, és milyen felkészülés is a házasságra ez a fajta egyesség. Amiben tényleg az önmegtartóztatás, a hűség, a kölcsönös tisztelet és a szeretet, és az elkötelezettség jelentkezik. Így van? Ez adja, hogy két érett ember tud összeházasodni, és felelősséget tudnak egymással ért vállalni. Ezért az, hogy gyorsan-gyorsan, mert nem bírjuk tartóztatni magunkat, kössük össze a házasság életünket, hát azt gondolom, ez veszett fejszennyele. Ha valakit annyira test hajt a házasságban, az jellemzővé teszi az ő életét, életének a habitusát és hozzáállását, gondolkodásmódját és reakcióit a házasságon belül is. Tehát Isten akarata az, hogy a házasságkötés előtt a férfi és a nő megtanulja, mit jelent elkötelezettnek lenni a másik felé, és várni. Várni, amíg eljön az ideje annak, hogy összegössük az életünket, és egymásé legyünk, és kiteljesedjen az élet a testi, lelki és szellemi vonalon egyaránt. Aztán azt is olvassuk, hogy a Lukács 2:4-5-ben, hogy és felment József a galileai Názaretből Judába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveztek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével együtt, aki áldott állapotban volt. Ugye ez a augusztus császár rendelete nyomán a népszámlálás, és így hajtja végre Isten az ő akaratát. Gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy Augustus volt az, aki ezt a címet magának kitalált, az Augustus címet, hogy ő az Istennel tette magát egyenlővé, és talán emlékeztem, amikor erről beszéltem, hogy bezáratta a római nagy templom ajtaját, és azt mondta, hogy most már nem kell nagy templom, mert az Istenek közül egy a földre jött, és ő garantálja a békét Rómának, és a Pax Romana, Róma békéje pontosan Augustushoz kötődött, aki elég sokáig, 77 éves koráig uralkodott, és valóban béke is volt az ő uralkodása nyomán. Tehát ez az magát Istennek nevező ember hajtja végre az Isten akaratát, hogy Mária és József éppen Betlehemben legyen, amikor Jézus megszületik, és beteljen a profécia, hogy te pedig Júda földje szemben, Efrata a legkisebb vagy Júda fejlelmi városai közül, de király származik belőled, ugye a királyok királya. Így tölti be a proféciát. Egyesével együtt megy, párkapcsolat, házasság kérdése, együtt van a csapat, a kívások közepette, a megpróbáltatások közepette, nem külön vannak, hát maradj anyósommal, vagy apósommal, anyukáddal, apukáddal, nem, mellettem a helyet, kedvesem, együtt megyünk, együtt vívjuk meg a harcot, nem helyezzük a terheket át másnak a vállára, én vállaltalak téged, és megyünk együtt, Mária. Gyere, te is, együtt vagyunk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos szemléletmód egy keresztény család, egy keresztény párkapcsolatban, a kölcsönös felelősségvállás és a harcostárs mentalitás. Amen. Akkor vállalom a másikat. Jó napokban, rossz napokban. Egészségében, betegségében. Amikor durcás, amikor vidám. Nem amen? Amen. Nagyon hallgattok, nagyon figyeltek. Ez a bibliai családmodell. Aztán a Lukács 2:16-ban olvassuk, hogy elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet a jászóban fekvő kisgyermekkel együtt, ugye a pásztorok kapják kínálkoztatást, és egyből mennek megnézni, hogy úgy vannak-e azok a dolgok, hogy az angyalok kínálkoztatást jelentették, és valóban megtalálták ugye a kisgyermeket, gyermek Jézus kiszorulva a vendégfogadó helyről a jászolban, a királyok királya, az Isten egy istállóban, jászolban születik meg. És itt is nagyon jó látni, hogy együtt van a család. A gyermek, az apa és az anya. Ez egy normális, teljes családmodell, és mindentől eltérő már fájdalmakat vonz, sérüléses sebeket okoz az embereknek, és mennyivel gazdagabbak lennénk ma a mai társadalmunkban, ha a házasságkötés ilyen elkötelezettséggel születne férfi és nő között. Természetesen két fél kell hozzá, mindjárt majd beszélni fogunk külön-külön Máriáról és Józsefről, hogy milyen emberek is voltak ezek, akik tudtak egy ilyen házasságot építeni Isten akarata szerint. Tehát a gyermek, az apa és az anya együtt vannak. Együtt találják őket a pásztorok. Aztán a Lukács 2.40-ben olvassuk, hogy a gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Jó családi légkörben egészségesen fejlődnek a gyermekek. Növekedett, erősödött, bölcsességgel telt meg, rajta volt az Isten kegyelme, látta a szülei életét, látta a szülei élet példáját, és ebben a légkörben tudott előre haladni és növekedni az Istentől kapott kegyelemben is. Fontos dolog lehet látni, hogy a családi légkör meghatározza a gyermekeink fejlődését. Amilyen családi modellt látnak, és amilyen életpéldát látnak, látják a bölcsességet a szülőn, apukán, anyukán, a beszédben, a döntésekben, látják, hogy Isten kegyelméből élnek a szülők is. Ez segíti a gyermekeket az egészséges fejlődésben, növekedésben. Amen. Ez a bibliai családmodell, bibliai kép. Gondoljatok bele, mekkora utat tett meg az Isten, hogy gyermekként kiszolgáltatva egy férfinak és egy nőnek helyezte el ebbe a családba az Isten fiát. Teljesen ki volt szolgáltatva a gyermek, a csecsemő, Máriának és Józsefnek. Neki kellett nevelnie a fiút, amíg el nem jutott 10-12 éves korra, amikor már tudatában volt annak, hogy neki az atya házában kell lennie. Ekkor kapunk első kinyilatkoztatást a Bibliában, 12 évesen látjuk Jézusnál azt a tudatosságot, hogy ő megbizonyosodott abban, Isten kegyelme olyan mértékben növekedett föl rajta, hogy bizonyos volt abban, hogy ő, az ő atya az Isten. Addig nagyon fontos feladata volt Máriának és Józsefnek, hogy kifejeződjön az ő életükön, hogy ők istenféle emberek, szeretik az Istent, szeretik az atyát, és neki engedelmeskednek. És a kegyelemben is tudott növekedni, tehát azt is lát, hogy az apja és anya nem tökéletes emberek, hanem az Isten kegyelme által élik meg a mindennapjaikat. Mindjárt meg fogjuk nézni Józsefet, hogy József igaz ember volt, ez mit is jelent az ő életére nézve. Aztán menjünk tovább. Lukács 2.41. Szüleivel évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Ugye tudjuk azt, hogy minden zsidó férfinak meg volt hagyva, hogy évente 3x3 ünnepen kellett részt vennie a nagy összegyülekezés ünnepein. Az egyik ilyen ünnep volt a húsvét, és azt látjuk, hogy József fogta a családot, nyilván amikor a gyerekeik már olyanok voltak, hogy lehetett őket mozgatni és szállítani, és elmentek találkozni a nagy gyülekezettel, ugye Isten népével, és együtt örvendezni, együtt dicsőíteni az Istent, együtt magasztalni az Urat, megemlékezni, hogy a húsvét éppen a Páska bárány ünnepe, a Egyiptomból szabadulásnak az ünnepe, amelynek ugye analógiája pontosan a Golgotai kereszt, a húsvét, ugye a keresztény ünnepünk, amikor Krisztus mint áldozati bárány halt meg a bűneinkért. Tehát azt lehet látni, hogy ez a család komolyan vette Isten rendelkezését. Szerette az Istent. Szerette a gyülekezetet, a közösséget. Látogatta ezeket az alkalmakat. Vitte a gyerekeit is, amikor már oda cseperedtek, vitte magukkal a gyerekeit is. Olyan családi életet éltek, amely megvolt az Isten félelem, és az Isten igéje szerint való élet, és megvolt benne a közösség élet is. A keresztény közösséghez való tartozás és ragaszkodás. És elmentek, hogy dicsőítsék a Teremtőt. Dicsőítsék az Urat. Magasztalják az Istent. Aztán azt olvassuk a 42. versben, Lukács 2.42, amikor 12 éves lett, szintén, mármint Jézus, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Vitték ugye a gyerekeiket is, hogy közös Isten élményük legyen. Milyen fontos az, hogy egy családnak, egy keresztény családnak legyen közös Isten élménye a gyerekeivel. Átéljék a gyerekei is Istenről a találkozás élményét. Megtapasztalása legyen a gyerekeknek az Úrral, az Isten valóságával. Milyen fontos nevelő eszköz ez. Sokkal többet lehet adni a gyerekeinknek, mint beszéddel. Megszoktuk fogalmazni, amikor beszélgetünk a nejemmel erről, hogy két dolog nagyon fontos egy gyermek egészséges fejlődéséhez a hitben. Az egyik nagyon fontos dolog a családi példa. Tehát, hogy a szülein mit lát, és hogy élik meg nap mint nap a hitüket. A másik nagyon fontos példa, mit lát a közösségben. Ez nagyon fontos dolog, hogy a közösségben is azt látja, hogy amit prédikálunk, vagy amit prédikáltok, vagy prédikálunk, vagy prédikálok, az válik valósággá az életben, egymással a viszonyunkban, a reakcióinkban, az életünkben. És a gyerekek cseperednek, egyre inkább látnak bennünket az utcán is. Hogy járunk elünk? Ahogy cseperednek fel a gyerekeink, megy majd középiskolába, általániskolába, látja, hogy Sanyi bácsi, hogy megy az autóval a munkába. Vagy Edina néni, hogy megy és hogy csinálja a munkáját. Vagy hogy vagy egy hivatalban, amikor bemegy egy hivatalba. Fogják nézni a gyerekek. Így van? És összerakják, hogy hiteles vagy hiteltelen. Azt tudom mondani, hogy a gyerek megtéréséhez ez a kettő pillér nagyon fontos, nélkülözhetetlen. Mindig Isten kegyelme, hogy megtér a gyerek, tehát nem az emberi teljesítményünk gyümölcse. Segíthetjük a gyerekeinket a megtérésre ezzel a két pillérrel. Tehát egy egészséges élő gyülekezeti élet, hiteles gyülekezeti élet, és egy egészséges, hiteles, kegyelemből élő gyülekezeti családi élet. A Józsefről magáról nem hallunk az evangéliumban ezek után, mint az apáról. Tehát valószínűleg Jézus nyilván a szolgált előtt még ő elköltözött és meghalhatott. Őről nem ír a Biblia, Máriáról, majd később még fogok olvasni éket, hogy miket ír. Nos, van egy zsidó tanítás, néhány szó utaltam már erre, most viszont pontosan szeretném ezeket megosztani veletek, hogy mi egy fejlődése, mi egy a zsidó gondolkodásmód szerint mi volt egy fiatal embernek az egészséges fejlődési lépcsői. Az első dolog, hogy 5 évesen megtanították olvasni, és amint megtanultak olvasni a zsidó gyerekek, az a Tóra volt. Tehát Mózes 5 könyvét tanulták meg olvasni, az volt az olvasó könyv a zsidó gyerekeknek, abból kezdtek tanulni először olvasni. 5 évesen abból olvastak fölfele. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Tehát jöhetek nekik az evolúcióval, bár akkor még nem volt. Már beleitta a szíve, itta a gyermek 5 évesen az Istennek a beszédét. Mennyire fontos dolog, kedveseim. Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekeinek az igével való nevelés és táplálást. Isten igéje tudja megtartani az ő lelküket is, mint az apukáit, meg az anyukáit. Amen. A zsidó gondolkodás volt, tehát 5 évesen az olvasókönyv az a Biblia volt. És abból olvastak. 10 éves korukban ismerkedtek meg a hagyományokkal, tehát hogy mit teszünk, miért teszünk, mi van pénteken, a széder este, mi van a szabbatkor, miért tiszteljük az urat, miért megyünk, miért olvassuk, miért csináljuk, miért nem menjünk vásárolni szombaton, kisfiam, még ha nyitva is van a spáráruháza Daily Bab shopping centerben, miért nem tesszük ezt, azért nem tesszük meg, mert az Úr nyugalomnapját megszenteljük, nyilván nem törvénykező módon, tehát hogyha egész héten szolgáltam az urat, és szombaton be kellett vásárolni, vagy vasárnap, akkor megteszi a keresztény ember, de milyen fontos ezek is a példák, a példaadás. Ezeket megtanulták a gyerekek. Aztán 15 éves korukban a tanításban, a tanbeli doktrinális összefüggéseket tanították meg nekik. Tehát, hogy mi függ mivel össze, miért volt Ábrám igaz ember, hogy hitáltal igazolt meg, mit tanított Isten Dávidnak, mit tanított Mózesnek, miért fontosak a Mózes törvényei, hogy választották Isten a zsidó népet, összefüggéseit tanították meg a gyereknek. Aztán 18 éves korában egy zsidó férfi belépett a cuppa alá, azaz a mennyegzői sátor alá, biztos látod már zsidó mennyegzőt, fogják ugye 4 boton ezt a is tetőt, és tető alá hozzák házasságot, ebből jön egyébként zsidó szokásból, jön ez a mondás a magyar nyelvben is. 18 éves volt a zsidó fiú, amikor megházasodott, ugye gyorsabban haladtak a dolgok. Miért tudott ilyen érett lenni egy zsidó fiatalember 18 évesen, hogy meg tudott házasodni? Hát valószínűleg az előzmények miatt. Tehát úgy nevelték föl a szülők, hogy 18 éves korára tanult egy szakmát, abban dolgozni tudott pénzt keresni, megtanult, hogyan lehet eltartani a családját, felelősséget hordozott, 15 évesen már ismert az igének összefüggéseit, már gyakorolta, élte az Isten beszédét, ezért felelősséggel növekedett föl, így tudott Isten előtt felelősséget hordozni, tudott szentségben élni. Ugye, mert az mások voltak a szabályok, tehát egy részeges fiút, aki nem hallgatott az apjára, azt megkövezték. Tehát nem az volt, hogy kocsmázott, aztán megvert az apját. Tényleg elképzelhetetlen volt a zsidó kultúrában. Volt egy visszatartó erő. Ez bűn volt. És felnőtt, egy érett emberré vált 18-20 éves korára. Aztán ugye a Talmud, a zsidó hagyományiratban azt olvassuk, hogy Isten nem örül annak, ha a férfi 20 évesen még nem házas. így gondolkodtak, hogy a zsidó gondolkodásmód, ez nem Biblia, ez csak azt mondom, hogy hogyan gondolkodtak a zsidó kultúrában, amelyben Jézus is felnőtt. Aztán azt is mondja itt a Talmud, hogy és aki nem házasodik meg, az nem teljes ember. Tehát úgy tartották jónak, hogy a férfi az keresse magának feleséget, hozzáérő segítő társat, vegye el a vezetését Istennek, és házasodjon meg legkésőbb 20 éves korára. Érdekes, igaz? Tehát ugye egészen másképpen lehet családot tervezni, hogyha valaki 20 évesen kezdi. Nyilván néhány szempontból más a mi társadalmi berendezkedésünk, de azért azt gondolom, hogy sok tanúságot lehet levonni ezekből a tapasztalatokból, bölcsességekből gyereknevelésben. Tehát nem kell, hogy éretlen legyen a mi gyerekünk 30 éves korára, az szerintem a szülők kudarca. Az az egészséges, a 18-20 éves korára a gyerek már önállóan tud döntéseket hozni, és felelősséget tud vállalni maga tetteiért és döntéseiért. Amen. Ezt gondolom, ez a normális. Aztán Ávot rabbi, egy nagyon híres rabbi volt, az írásaiban azt így folytatja ezeket a lépcsőket, hogy 20 évesen a férfi harcra kész. Akkor lehetett besorozni ugye a zsidó férfiakat, akkor már katona viselt lehetett. Szóval 30 éves korára jut el a férfi ereje teljében. Ki az, aki 30 éves vagy most 30? Közel 30. Ah, halleluja. 40 éveseknek szól a következő. 40 éves korára válik a legmegértőbbé. Addig már volt, hogy tapasztalod a bukás, a bukfence. Isten tapasztalod a kegyelme, áldásai már tudja, hogy nem olyan hevesen, nem eszik olyan forró a kását, csak lassan az ítélettel, ugye nagyobb kegyelemmel tud tekinteni a erőtlenekre, gyengékre is, mert tudja, hogy ő is Isten kegyelméből él. Már nagy habitussal nekirontotta az életnek, aztán egy-két pofont már kapott az életben, és realizálódott benne, hogy mennyire Isten kegyelméből élünk. 50 évesen érik meg a férfi, a rabbi szerint, hogy tanácsot adjon. 60 éves korában kezd pedig öregedni. És azt eltalt, ez az öregedés eltalt, ugye? Ez az érési folyamat, kinek meddig. No, aztán menjünk tovább. Lukács 2:45. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. Ugye Jézus ott maradt Jeruzsálemben, tanította ugye a nagy okos írástudókat. Kérdezgette őket, aztán milyen nem tudtak válaszolni. És néztek, hogy lehet egyáltalán ilyet kérdezni. Tudjátok, szokták mondani, hogy az a nagy baj van, aki még kérdezni sem tud. Mert nagyon nem tud semmit. Tehát az már legalább kapizsgálja a témát, aki legalább jó kérdéseket tud feltenni. Az, amikor olyan kérdéseket tett fel Jézus, mint például föltette a farizeusoknak, hogy ha a Dávid urának nevezi az ő fiát, ugye Dávid gyökere és ága, a mesiás, akkor hogy lehet az ura, ha a fia? Kész, eldurrant a mécses, tehát nem tudtak válaszolni a kérdésre. Ilyen kérdéseket tehetett fel neki szerintem a Szentírásból. Úgy sorba, hogy gondoltam, egy napig ott, nem azt hiszem, 3 napig keresték az anyja, 3 napig a templomba, hogy kérdezgette a tanítókat, a mestereket. Meg 3 napig, annyi, 3 napig kérdezte őket, nem fogyott ki Jézus a kérdésekből, és nem tudtak rá válaszolni. Sokszor az egész életüket a Biblia tanulmányozására fektették, de nem volt világosságuk az igéből. De a szülei keresték ugye Jézust, ez a szülei oldalról a felelősségezet. Hogy miért keveredett el Jézus, ezt megint másik kérdés, azt hitték, hogy rokonokkal van, ugye családban mozogtak a zsíró emberek, vigyáztak egymás gyerekeire is. De aztán, amikor nem találják a fiút, ugye 3 napig keresik a gyermeket, visszamennek Jeruzsálembe és keresik. Aztán a 2:48-ban, amikor szülei meglátták, valamint Jézust, megdöbbentek, mert ugye látták ott éppen a 12 éves Jézus, tartja a 3. napi Biblia kurzust a tanítóknak. Tehát ugye azért, amikor belehallgattak a beszélgetést, és látták az elfehéredett arcú farizeusokat, meg szaduceusokat, akkor ugye látták, hogy itt azért az erőviszonyok nem ugyanazok, és a gyerek, a 12 éves gyerek javára dől el a mérleg, és ledöbbentek, és elcsodálkoztak. Viszont azt mondja a gyermeknek, hogy gyermekem, miért tetted ezt velünk, azaz nevelik Jézust, és mondják neki, hogy miért nem szóltál nekünk, hogy itt kell maradnod. Mondjuk lehet, nem engedték volna meg egyébként, tehát azt mondják, hogy nem véletlen ez sem, hogy nem szólt nekik, mert ugye nem értették. Aztán, mikor beállszol nekik Jézus, hogy nem tudjátok, hogy nekem az atyám házában kell lennem. Összenéztek Józseffel, nem értették, de megőrizték a szívükben. Tehát valószínűleg ezért nem kért engedélyt Jézus, mert nem lettek volna képesek ezt a dolgot felfogni, viszont 12 évesen ugye az első felolvasást adották a zsidó gyerekek a zsinagógában. A férfiá érés, férfi avatásnak a egyik szertartás volt a Tórából való olvasás. De nevelik Jézust. Aztán azt olvassuk, hogy Lukács 2.51-ben Jézus ezután elindult velük, és elment Názaretben, és engedelmeskedett nekik. Milyen fontos dolog volt Jézus hozzáállása, ami szintén tanít bennünket a családban, mint gyerekeket. Az áldás és a reményteli jövő kulcsa a szülő tisztelete. És ezt maga Jézus Krisztus is bemutatja az ő földi szüleivel kapcsolatban, annak ellenére, hogy nem vérszerint apja volt József, hanem nevelő apja volt József, mert ő a Szentlélektől fogant. Tehát aki áldást akar az életében, az életpályáján, a szülők tiszteletét nem kerülheti el. Aki szülő, pedig nem kerülheti el, hogy tisztelhető életet kell élni. Tehát a gyerekeink tisztelni tudjanak bennünket, mert ugye a tisztelet azért az, ahhoz kell egyfajta életvitel, életmód és egy hitelesség is. Tehát mind a kettő. A gyerekeinktől várunk tiszteletet, de mi ne a tiszteletet várjuk a gyerekeinktől, hanem legyünk tisztelhető életű emberek. A gyermek pedig legyen olyan, aki tiszteli az ő szüleit, hogy hosszú ideig élse a földön, amelyet az Úr, a te Isten ad neked, ahogy mondja a 10 parancsolatban Istennek a beszéde. Aztán Lukács 2.52, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Tehát ugye megint egy ilyen kinyilatkoztás, ez a második ilyen, amikor azt látjuk, hogy József és Mária egy jó családi hátteret biztosít Jézusnak, és megint csak utalnék el egy döbbenet, hogy be volt szorítva ebbe a földi korlátba minden szempontból az Isten fia. Tehát nevelőre volt szüksége, gondviselőre volt szüksége, táplálni kellett, segíteni kellett, melyik fel nem cseperedett. Aztán a Máté 13.55, hát nem az Ács fia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját? Mondták a názáretiek, amikor először ugye föllépés szolgál a zsinagógában, a híres Ézsaiás tekercset olvassa, és hirdeti belőle, hogy ő a Mesiás, a eljövendő. Miért érdekes családról van szó? Hogy ismerik az apját? Ezt is apának ismerik. Mondja, ennek az apja, tehát annak a fia, ugye, tehát egy apának ismerik. Aztán hogy ismerik? Ács, tehát egy tisztes, kétkezi munkás ember volt, aki tudta a szakmáját, tehát mindenki tudta, hogy Ács munkára van szükség, akkor Józsefhez lehet menni, mert ő az Ács. Nem ő a kontár, hanem azt mondják, hogy ő az Ács, tehát értette a szakmáját. Először is apa volt József, ezt látjuk ugye a családról. A másrészt úgy ismerték, hogy egy tisztes munkás ember, tehát aki ért is valami ez, amit csinál. Aztán, hogy ismerik Máriát? Mint anyát. Úgy ismerik Máriát, mint akinek elhívása az, hogy anya legyen, megértette az ő legfontosabb szolgálatát, hogy anya. Így ismerik, Mária az anyja Jézusnak. Amen. Ennél nagyobb elhívás nincs. A férfinak, hogy apa legyen, és tisztesen megállja helyét a társadalomban, a munkájában, és egy nőnek, hogy anya legyen, és betöltse az anyai küldetését, szolgálatát, így ismerik őket a városban. Aztán a Máté 13.56-ban olvassuk a következő versben, nem közöttünk élnek-e nővére is mind, ugyan honnan van benne mindez? Ismerik a testvéreket is, egy hiteles családról van szó, az emberek előtt élték az életüket, átlátható életet éltek, hitelesek voltak az emberek között, és azt is lehet látni, hogy szegény és egyszerű emberek voltak. Ezt már abban látjuk, mikor bemutatja a tisztulás után, a első fiúgyermek születése után az áldozatot József, ugye egy bárányt kellett volna vinni, de azt mondja, ha a szegényebb emberről van szó, akkor vigyen galambot. Egy pár gelicét, egy pár galambfiók, ezek két pár ilyen kis szányos áldozatot kell vinni, és József ezt viszi. Hát ő egy egyszerű ember volt. Egy végtelen egyszerű ember volt, egy kétkezi munkás ember volt, mégis egy szegény ember volt a társadalom szempontjából, és ebbe a családba helyezi el az Isten az ő fiát, és ettől ezektől az emberektől emberekre bízza, hogy neveljék föl az ő fiát, Jézus Krisztus, és ezek föl is nevelték, tehát nem a sok pénz meg a nagy hatalom kell ahhoz, hogy valaki tisztes, becsületes és áldott életet éljen. Menjünk tovább, Józsefre térünk rá. Milyen is volt ez a drága József barátunk? Ezt is azt olvassuk róla a Máté 19-ben, a felolvasott ige szakaszban. Férje József igaz ember volt. Így ismerték ezt az embert, Józsefet, ezt az Ácsot, hogy igaz ember volt. Mit is jelent az igaz? Azt jelenti, hogy tisztességes, kötelességtudó, becsületes, Isten jogrendjéhez igazodó és megigazult ember volt. A megigazolás szempontjából egy embert látunk az ószövetségi szignálkoztatásban, akiről biztosan tudhatjuk, hogy megigazolt volt, ez pedig Ábrahám. Ábrahám igazolt meg, méghozzá mi által igazolt meg Ábrahám? A hite által igazolt meg Ábrahám. Józsefre ugyanezt a kinyilatkozást halljuk, hogy József igaz ember volt, egy megigazolt ember volt, megigazolni pedig csak hit által lehet. Tehát József szívében egy élő hit volt az élő Istennel kapcsolatban. Lehet látni az ő életén egyébként, ahogy ő visszanyúl az Isten kijelentéséhez, meg az Istenhez, lehet látni, Józsefnek egy élő bizalma volt az Istenben. Élő hite volt az Istenben. Tehát így ismerik ezt az ember. Aztán a következő, és nem akarta megszégyeníteni Máriát, úgy titokban akarta elküldeni, tehát egy irgalmas ember is volt. Gondolod, hogy hazajön Mária, ugye tudjátok, hogy mikor megtudta, hogy Erzsébetnek, Zakariás, ugye felesége, aki rokona volt Máriának, babát vár, ugye időskor elnére, ugye ez lesz a jel, kaptak jelentést, elment, hogy találkozzon vele, aztán ott van a ugye, nagy dicsőítés, majd nyerre visszatérünk, és akkor 3 hónapig van ugye Erzsébettel, amíg meg nem születik Bemerítő János. Ott ugye megtörténik, megnyílik a szája Zakariásnak, az elkezd profétálni, mi lesz ebből a gyermekből. Nos, ezzel az élménnyel megy haza, hát 3 hónapos terhesen. 3 hónapos áldott állapotban van, hát azért ott már van pocak, tehát akármilyen egy bőruha volt, azért amikor rá simult, amikor haza érkezett, meglát az apja, meg az anyja, meg József, hát egy világ omlott össze. Egy világ omlott össze, azt gondolom. Hát mit gondol egy ember? Hát ez egy tiszta, egy szent. Hát ez egy megbízható lány volt. Hát mit csinált ez? Mire gondoltak? Lehet, hogy Heródes egyik katonája erőszakolta meg, vagy valamelyik római katona. Sajnos ilyen akkor előfordult elég gyakran Izraelben. Erre gondolhattak esetleg, de Mária azt mondta, hogy a Szentlélektől van, egy angyal jött, és hát magasságos ereje árnyékozott engem. Na, most gondoljatok bele az egész szituációt. Ezt így feldolgozni ennek a férfinak. Mit nem tudta, hát azt nem akartam, hogy hazudik, de hát első nagyon hitte, amit mondott. Szerintem te se lennél más helyzetben, hogyha József helyében lennél, hazajön 3 hónap után pocakosan a jegyesed. Ugye nem a férjed, vagy a fiú, mert az más, tehát ott más a pocak, hanem a hölgy. És akkor elmondja neked, hogy a Szentlélektől valami benne van. Hát gondolom, hogy nem újjongtál, hogy nem mondja, halleluja, dicsőség az Úrnak, ó, már alig vártam. Különös, hogy 400 évig nincs kinyilatkoztatás, és mindenki szinte már elpedve várja a Mesiást. Szinte már reménytelenül is, reménység ellenére is reménykedve. Tehát igaz ember volt, és irgalmas ember volt, mégis szerette ezt a lányt, és az, hogy akár is történt, nem akarom átadni a törvényszéknek, mert ha ő vádat emel ellene, mint jegyese, akkor megkövezték volna, halálra kövezték volna Máriát. A Máté 1.24-25-ben azt olvassuk, József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szült a fiát, akit Jézusnak nevezett el. Ugye mi történik? Angyal jön el álmában. Józsefhez is mondja, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami van, az a Szentlélektől van, ő benne. És ő ugye a megváltót szüli majd meg, akit Jézusnak fogtok nevezni. Egyrészt kiemelném azt, majd mindjárt visszatérünk, még József engedelmességét emelem ki. A másik, amit kiemelnék, hogy nem érintette addig, azt mondja, a felesége, tehát ő vállalta, ugye házastársa. De nem csak egyességben volt önmegtartóztat ez a férfi, hanem amikor jogosult lett volna a feleségével hálni, akkor is megtartóztatta magát. Hát hogy tudott így élni? Úgy, hogy előtte egy önmegtartóztató életet élt József, egy szent életet élt, és megedződött, mint férfi ebben a dologban. Tehát abban az időszakban, amíg elteltek, ugye eljött a szülésnek az ideje, abban az időszakban is tisztaságban, szentségben, magát megtartóztatva élt Máriával együtt. Azért jó hírem van, férfiak, nem végig történt ez, még a megszülte ugye Jézust, akkor azt olvassuk, hogy még születtek Máriának fiai és leányai. Tehát aztán ugye ez a terület is kényelmesülő testi kapcsolat lett az ő életükben. Amely is egy áldás és Istennek a ajándéka és akarata. Aztán azt olvassuk a 2 Korintus 12:2-ben is, itt erről a jegység dologról még csak piszkálgatám ezt a kérdést, mert ugye nálunk is fiatal párok vannak. Aztán ha itt vannak, hanem meg majd meghallgatják a netről. Azt mondja, 2 Korintus 11.2-ben Istennek a beszéde. Nagyon érdekes nyilatkozás ez. 2 Korintus 11.2. Ugye új szövetségnél vagyunk. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mondja Pál apostol a korintusiaknak, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Gyakori kérdés, ugye én ifjúsági táborokban is szolgálok meg, már elég régóta foglalkozok fiatalokkal, hisz magam is fiatal vagyok. Jó, hogy nem nevettek. Jönnek a fiatalok, ugye általában kimondva vagy kimondatlanul mondják, teszik fel ezt a kérdést, mert nem mindig meri feltenni, de gondolja, hogy meddig mehetünk el. Fülig szerelmes vagyok Pistibe, fülig szerelmes vagyok Marikába, most mindegy, hogy nevezzük őket, meddig mehetünk el. Hát a Biblia kinyilatkozás alapján sem eddig. De amíg nem házasodsz össze vele, addig sem eddig. Egyszer egy igehirdető tartott egy előadást nekünk ifjúsági vezetőknek, és akkor mondta, hogy hát figyeljetek ide. Szóval először is azt mondja, hogy szokott kezdődni. Van egy készfogás. Aztán van egy szuper készfogás. Aztán van egy extra készfogás. Aztán hogy szokott kezdődni? Először van egy ölelés. Aztán van egy szuper ölelés. Aztán van egy extra ölelés. De hogy szokott lenni? Van egy simogatás. Aztán van egy szuper simogatás. Aztán egy extra simogatás. Tehát azt gondolom, hogy testi kontaktus no. Tehát a házasságkötésig minden testi kontaktus valaminek az elvétele abból, amit Isten a házasság szentségébe helyezett el, és ha valaki ezt átlépte, az térje meg belőle, és adjon az Úr neki szabadulást. Hála Istennek, amikor mi is felismertük ezt, és megtértünk, újjászülettünk, és megtisztította az életünket, ugye én Isten nélkül éltem az életemet, és sajnos meg kell tapasztaljam ennek a romboló pusztító erejét, ami ennek az Isten kinyilatkozásnak a megtörésével jár. Függetlenül, hogy hisz az ember, vagy nem. Tehát Isten igéje azt mondja, hogy meddig mehetünk el, ha jegyesek vagyunk, vagy már elvettük egymást? Sem eddig. A testi kapcsolat minden nemében a házasság oltalma, a házasság szentségének oltalma alá van helyezve, mert ott bontakozik ki, és ott válik áldássá a fiatal házas pár, és a középkorú házas pár, és az idős házas pár számára. Amen. Ez van leírva? Tiszta szűzként őriztessetek meg a vőlegénnyel való találkozásra, amíg úgy együtt lesztek vele, mondja, ugye Pál apostol az gyülekezetre vonatkozóan, de tudjuk, hogy a házasság témában összekapcsolik a kinyilatkozás a Bibliában, az egyház és Krisztus vonatkozásában, az Efézus levél 5. fejezetében, 21-es verstől olvasunk erről bővebben. Tehát lehet látni, azon a válasz egyszerű. Az tud kiegyensúlyozott és kiteljesedett életet élni, aki Isten igéjét megtartja, és a házasság kötés előtt az önmegtartóztatást és az egymás iránti valóságos szeretetet tartja. Mert én biztos nem vennék olyan lányt el, aki hívőként lefekszik fiúkkal. Hát miért nem fog lefeküdni fiúkkal, amikor az én feleségem lesz? Biztos nem mennék olyan fiúhoz hozzá, aki hívőnek vallja magát, de lefekszik lányokkal. Hát mi a garancia, hogy amikor házasságba jön velem, akkor nem ugyanaz lesz. Miért? Mi változtatna meg egy fiatalt a házasságkötéstől? Megváltozik bárki is attól, hogy igen mond a másiknak? Hát attól önmagában a szíve nem változik meg. A szíve a bűnbánat, a megtérés és a szabadulás által változik meg egy embernek. Amen. És akit megkötöz a sátán akár a paráznossággal, a tisztátalansággal, annak szabadulásra van szüksége. Bűnbánatra és szabadulásra van szüksége, hogy tiszta tudjon lenni az Isten színe előtt először. Hogy meggyógyuljon a kapcsolat az élő Istennel. Addig alkalmatlan bármilyen párkapcsolata is. Alkalmatlan, legalábbis az Isten szerint való párkapcsolatra, amíg az Isten áldása nyugszik majd meg, és amíg az Isten áldása sát lehet várni, arra alkalmatlan. A párkapcsolatra ámblok, hogy a világi mérce szerint van, addig azt lehet csinálni, csak az a nem lesz Isten áldása. Így van ez. Érthető? Érzitek igaz a feszültséget. A világban egy teljesen másfajta értékrend hömpölyög végig. Mindenki mindenkivel összefekszik. És azt mondják, azt mondhatja egy keresztény fiatal, hogy hát mi azért addig nem mentünk el. Mi olyan rosszak nem vagyunk, mint a világ. Hát mi azért annyira nem. Na de kérem, hát nem ide kell igazodni a világhoz, hanem az Isten beszédéhez, Krisztushoz kell igazodni, és ebben van áldásunk és oltalmunk. Így van. És aki elbukik, van megoldás, megtérés, bűnbánat és szabadulás. Mert az ördög erős köteléket tud tenni, különösen a testi területen, amely ma erős, erőteljes kísértés alá helyezi az egész mindenkit, akár függetlenül, hogy hány éves. No, menjünk tovább. Tehát ezt lehet látni Józsefről, egy ilyen ember volt. Ilyen férfi volt. Tehát fiúk, férfiak, egy jó példa előttünk József. Máté 2:13-14. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és az anyját, és menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és az anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Milyen kulcsfontossága volt, hogy József közösségben legyen az Istennel, és engedelmeskedjen az Istennek, és tudjon vezetést elvenni a családja részére, a családja számára. Amen. És milyen fontos volt, hogy Mária nem okoskodik, nem oktatja Józsefet, éjszaka van. Hát a gyermek, hát várjuk már meg a reggelt. Hát normális vagy, József. Nem ezt mondja Mária, hanem azt mondja ki, hogy figyelj, szólt hozzám az Úr. És milyen érdekes, nem Máriához szól. Hanem Józsefhez szól az Úr, mert Isten a tekintélyt tisztelő Isten. Tehát tudja, hogy a férfi a feje az asszonynak, és férfi a családnak a vezetője. Természetesen ugye mindenkinek van közössége Istennel, a nőnek is, de ebben a rációban a férfi felelős a családjáért, és a férfinak van felelőssége, hogy vezetést vegyen az Istentől el a családjára nézve. És milyen kulcsfontosságú vezetés volt, ha nem lépnek, jöttek Heródes emberei is, megölték a gyermekeket. És hát sorban mehetnénk, mert Józsefnek ugye volt egyszer egy vezetése Istentől, amikor magához vette Máriát. Aztán a Máté 2:19-21-ben azt mondja, amikor Heródes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, mert addig ott maradt, amíg nem szólt neki az Úr, hisz a utasítás Istennek az volt vezetése, hogy amíg nem szólok, maradj ott. És ugye akkor nem úgy volt, hogy bekapcsolod a tévét, és azt mondja, hogy nagy Heródes meghalt. Ugye? Hogy Heródes meghalt. De nem ez volt a newsba, gyerekek, mehetünk haza. Ilyen nem volt, ugye? Hanem egyszerűen a Szentlélekre volt, az Istenre volt utalva, hagyatkozva, hogy Isten vezesse őt. Ugye nem a Szentlélekre, mert akkor még a Szentlélek nem töltött ki, ezért angyalok jöttek, mentek. Tehát ugye ebben van a különbség az Új Szövetségben. Itt Isten szelleme által vagyunk vezetve, Isten beszéde megelvezik a számunkra. Az Új Szövetségi időszakban Isten jelenléte minden hívő emberben ott van. Ugye ez a különbség, itt még az Ószövetség korszakban vagyunk. Aztán kelj fel, vedd a gyermeket és az anyját, és menj Izrael földjére. Mit csinál? Feszi a gyereket, összepakolnak, a vállalkozás bezárja, mert gondolom, már mondjuk arany volt, de akkor is úgy gondolom, hogy munkás ember volt, biztos, hogy vele dolgozott Egyiptomban is, rendezte a dolgokat, és elmennek vissza arra a helyre, ahonnan elindultak. Aztán azt olvasod tovább, amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik atya Heródes után, félt oda visszamenni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názaretnek neveztek, hogy beteljesüljék, amit a proféták mondtak, Názaretének fogják őt nevezni. Tehát abszolút körültekintő volt ez a férfi, és szintén vezetést vett Istentől, nem okoskodik, hanem elmegy Galilea földjére, és ott pedig megtalálja ezt a várost, ahova neki le kell telepedni. Egyértelmű, igaz? Nem volt nagyváros, nem azt nézte, hogy itt virágozni fog az üzlet, bár Galilea egy elég gazdag terület volt, erről már beszéltem korábban, letelepszik ott. Mert azt mondanak Isten, vissza akar menni ugye Betlehembe, Júdeába, de mondja az Úr, ne oda menj, ha visszamegy Izrael földjére, menj északra, menj Galileába. És ezzel is proficiát töltött be. No, menjünk, végül Máriát nézzük meg. Mária, azt mondjuk ugye a Máté 1:23, íme szűz fogar a méhében, tehát itt is azt tudom kiemelni, hogy Mária is egy tiszta életű, szent életű, elkölcsös leány volt. Így ismerjük őt a Bibliában. Nem flörtögetett a fiúkkal, nem úgy gondolkodott, hogy ki kéne próbálni, próba kapcsolatokba össze kéne költözni Jákobbal, Izsákkal, ezzel azzal, hogy hát ha bejön, melyik jön, ki kéne tesztelni. Ugye sajnos ez a közgondolkodás, hogy ki kell próbálni egymás, hogy működik-e az élet, hogyha működik, akkor házasodjunk össze. De teljesen defektes, degenerált dolog, hisz a bizalmatlanságból nő ki, már önmagában az összeköltözés is, mert nem bíznak egymásba. Hát mitől változna meg ez a bizalmatlanság, ha már az elején bizalmatlanság van? Annak a gyökere, a bizalmatlanság, ugye a gyökere a féltékenységnek, és a bizalmatlanság és a féltékenység gyökere a megcsalásnak. Tehát egy ördögi körbe lép be. Az ember már nem ilyen lány volt, hanem egy tiszta életű lány volt, aki arra várt, akit Isten neki fog adni férjül, és el is jött egy tisztes ács legény. József elment az apjához, mondta, hogy tudom, nem tudjuk, hogy hívják az apját. Máriának, mondjuk, Jákob bátyám. Megakadt a szem ezen a barna lányon. Imádkoztam azon a szélben, hogy én ővel akarom leélni az egész életemet. Becsülettel tudok gondoskodni róla, itt van a házam. Tudja, hogy dolgozok a maga házának tetejét, és én csináltam az asztalt és a széket is. Meg volt elégedve. Ez vagyok én. Nem vagyok gazdag ember, de azt gondolom, el tudom tartani a családomat, mert minden rendelkezek. Adja a lányát. Hát várjál, fiam, gyere vissza holnap. Leültek, megbeszélték. Mária, mi újság van? Apu, hát tetszik nekem ez a fiú. Ó, milyen szép barna szemem van. Hát nem is mertem mondani. Ugye elindult ez a dolog, tiszta izgalomba itt az egész csapat. Mondta, apám, én azért hozzámennék. És akkor meg volt a helyesség, és még mindig vártak. Pedig már ugye repültek volna. Már ugrottak van egymás nyakába. De éppen eljött az időszak, amikor bebizonyosodott az, hogy valóban szeretik egymást. Nem magukat szeretik abban a kapcsolatban, hanem tényleg a másikat szeretik, tehát tudnak vigyázni egymásra. Mert a testiség egyet mutat, hogy az ember önmagát szereti. Önző. Akár férfiről, akár nőről van szó, az pedig bűn. És az önzés pokollá teszi a társas kapcsolatot. Tudnak házastársak mondani ilyet, akik már házasságban élnek, egy ámment erre. Igen, az önzés az egy pokollá tesz az életet. Pusztít. Amikor azonban tudom a másikat szeretni, és tudok rá várni, és ezért fontosak ezek a dolgok. Isten igény nem azért tanít bennünket életmódra, életvitelre a dolgokra, mert meg akar fosztani bennünket valamitől, hanem meg akar áldani bennünket, egy teljes életet akar nekünk adni, hogy kiteljesedett életet éljünk, és nézzétek meg a világot a maga féktelenségében. Mennyi boldogtalan embert látsz, ennyi talán sose láttál, mennyi sztár van, aki csillog-villog a képernyőkön, de hallott romokban van az élete. Ugye akik sokszor a sztájt, a stílust adják az emberekkel. Tehát már egy ilyen ember, ilyen leány volt. Ugye ő egyébként egy proféciát tölt be, Ézsaiás 7:14-et, ezért maga az Úr fogja átadni, íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és Immanuel nevezik el, ugye, amit a Máté evangéliumában az angyal is említ. Ugye ez a profécia teljesedben, ami 700 esztendővel Krisztus születése előtt hangzott el, és betöltötte a proféták kinyilatkoztatását. Aztán Lukács 1:26-27. A hatodik hónapban pedig elküldte ugye Erzsébet, mikor hatodik hónapos volt, aki várta bemerítő Jánost, Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városában, Názaretben egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese, a szűznek neve pedig Mária volt. Tehát jegyben járt Józseffel, és ennek ezzel együtt tisztaságban volt, ezt lehet látni. Aztán Lukács 28, angyal belépve hozzá így szólt, üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Tehát ez a leány Isten kegyelmében bízott. Isten kegyelmére szorulnak tartotta magát. Nem úgy gondolta, hogy én vagyok a szuperszűz, a szuperszent. Én nem is bukhatok el. Hanem olyan leány volt, aki tudta, hogy Isten tudja őt megtartani. Az Úrba vetette a bizalmát, és azért élt olyan életet, amit élt, mert hitt Isten szavában. Hitt abban, amit Isten mond az áldásra és az átokról. Amen. Ilyen szíve volt. Aztán azt is olvassuk, hogy 1:38, Lukács evangélium 1:38, ekkor így szólt Mária, íme az Úr szolgálánya, történjen velem a te beszédet szerint. Isten iránti feltétel nélküli bizalmát jelezte azt, hogy engedelmeskedjek Istennek. Azt mondja, Uram, bízom benned, pedig szerintem nem értette. Tehát azért gondolj bele, hogy odajön hozzá egy angyal, fiatal hölgy vagy, és azt mondja neked, hogy figyelj, a Szentlélek árnyékoz be téged magasás erejé, és akkor fogalni fogsz a méhedben, és szülni fogsz egy fiút. Tehát én azt gondolom, az angyal ezt nem lehet felfogni. Ezt egyelőre hitte lehet. Uram, oké, ha te akarod, akkor tudod, hogy kell ez meg, hogy fog történni, legyen meg a te akaratod. Ugye ebben is látszik az Isten félelme és a bizalma. Aztán azt olvasjuk Lukács 2:7-ben, és megszülte elsőszült fiát, bepolyálta és a jászolba fektette, mivel szálláson nem volt számukra hely, hogy a gondoskodó anyának a képe. Bepolyálja, gondoskodik. Ott vesz, és az is érdekes dolog, hogy nem maguk közé fektette a gyereket, hanem a jászolba. Tehát nagyon fontos családi modell, hogy ugye olyan édes a gyereknek az illata, anyucikák, igaz, hogy olyan bújik hozzá, és amikor meg sír, jaj, már most nem tudom leszokatni, hogy itt van mindig velünk. Sokszor azt látom, hogy az anyukák magukat szeretik ebben is, mert amíg a gyerek ugye bújik, meg jó az illata, meg tupi, annyira eltelik a gyerek, hogy a férjére már nem is marad neki gyengétség. Egy szegény férfi meg ugye akkor is önmegtározásban, amikor már nem kéne. Tehát ugye ez is egy fontos tanítás. Ez így van. Tehát a befeded a jászolba, te gonosz. Hogy lehet ilyen szívtelen? Ugye ez a mai agyatlan filozófia, hogy azzal szeretem a gyereket, ha elkényeztetem, hogy azzal szeretem a gyereket, ad csinál, amit akar, mert hát hadd bontakozzon ki belőle az állat, ugye, ami benne lakozik. Hát ugye, hát a gyereket, ha nem neveled, akkor valóban neveletlen lesz, hát ugye a magyar nyelven benne is van, és vadon nő fel egy elvadult ember, pedig az látszik, hogy milyen, mert sajnos a mai világunkban elég sok apátlan, anyátlan ember van, akit nem neveltek meg a szülei, és ennek a kárát issza, és később kell neki szocializálni egy munkahelyen, egy társas közösségben, amikor nem ad semmit akar, mert folyamatosan konfliktusok közé fog kerülni. Így van? Ezért látjátok, hogy kicsi baba volt pedig, beleszik a jászolba ezt a gyereket, gondoskodó anya, de bölcsanya volt. Nem magát szerette, hanem a gyereket, meg a férjét. Meg az urat. Ez egy evangélium volt nektek, férfiak, nők. Halleluja. Egy jó hír. Oké, menjünk tovább. Aztán, már nem sok van. A Lukács 2.7-ben azt mondja, megszült elsőszült fiát, igen, ezt olvastam, és nem mondom el még egyszer. Lukács 2.19, Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. A Kálai fordítás szerint ez így hangzik, Mária pedig mindezeket az igéket, azaz rémákat, tehát kinyilatkoztatásokat megtartotta, megtartja, azaz megóv, megőriz, és a szívében forgatja, azaz összevetés, összegyűjti vala. Nagyon fontos, hogy a rémákat, az a kinyilatkoztatásokat, Istennek a konkrét személyre szabott szavait, azt mondja az Isten igéje, hogy megőrizte, megragadta. Tudjátok, Sámuelre mondja az ige, hogy nem helye, hogy ott egyetlen igét se lehullana a földre. Mindeket megragadta Sámuel, ilyen szíve volt. Ilyen volt Máriának a szíve is. Megragadta ezeket a kinyilatkoztatásokat, és összevetette, összegyűjtötte, összerakogatta a szívében, ahogy haladtunk előre az igében. Ez a pásztorok bizonyság tételéről van itt szó. Lukács 2.51. Jézus ezután elindult velük, elment Nazaretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat pedig megőrizte a szívében, mármint a Jézus mondott, tehát szintén itt látom, hogy begyűjtötte Mária ezek a kijelentéseket. Nem értette az elméjével, de a szívébe betározta, hogy majd kinyílik ez, majd megértem. Vannak kijelentések, amit nem értünk azonnal. De ne tegyük le róla, hogy kibontsa nekünk a Szentlélek. A Jó Szövetségben azt mondja, a Szentlélek titeket elvezet minden igazságra. Amen. Tehát az Isten kinyilatkoztatása kijelentésére a Szentlélek ki fogja bontani nekünk a maga idejében. Aztán a Máté 2.11, bementek a házba, megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával. Tehát a bölcsek látogatásakor is ott van a Mária, mint anya a gyerek mellett. Aztán a Márk 3.21, amikor ezt meghallották, hozzátartozó elindultak, hogy elfogják, mivel azt gondolták, hogy magán kívül van. Ugye ebben benne volt Mária is. Ez történik akkor, amikor nem tudnak már enni sem, mert újabb és újabb hullámokban jön a sokaság, és kérdezgetik Jézust, várják a gyógyulást, a tanítást, és aztán elkezdik vádolni Jézus, hogy az ördög van benne. Ugye ez is megtörténik. És a szülei is azt hiszik, hogy hát nem eszik, nem alszik. Hát ez teljesen agyára ment ez a kereszténység. Megvan ez már hibbanva, teljesen agyára ment. Menjünk el, mentsük ki innen. És ugye azt olvasok, Márk 3.31-ben, ekkor megérkeztek anyja és testvérei, kint megállva beküldtek hozzá, és hivatták őt. Tehát azt látjuk, hogy a anyjának is megtérése volt szüksége. Tehát Mária bármennyire is törekedett arra, hogy megértse minden, nem értett meg mindent, és kegyelemre szorult ember volt. Üdvözlékegyelembe fogadott fejjel a figyelmet erre, és hát Mária nem volt abszolút olyan szent, hogy ő a maga szentségéből bejutott volna a mennybe. Ez is mutatja, nem értett, amit Jézus tesz. Meg akarták fogni. Vitte, gondolom, a öcseit, már deli legények lehettek, hogy gyere, fogjuk meg ezt a Jézus, mert ez teljesen elmond az esze. És akkor kiüzen nekik, hogy én az anyám és testvéreim, akik hallgatják és cselekszik az én mennyatyám akaratát. Ugye azt mondja Jézus, hogy azok az ő anyám és testvérei, akik hallgatják és cselekszik az én mennyatyám akaratát. Ugye szerintem eltört a mécses, de ezt mindezt értük, mondta Jézus. Értük, mondta, hogy megértsék, hogy ő nem a cuki Jézuska, hanem ő az Isten fia. Őnek az atya dolgaival van foglalatossága, és azért jött a világra, hogy megváltsa a világot a bűn hatalmából, és azért teszi ezt, amit tesz, hogy megváltsa Máriát is, és testvéreit is. a bűn hatalmából és a kárzatból, a halálból. Aztán azt olvasjuk, hogy Jézus keresztjén ott állt anyja és anyának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Tehát ott van a keresztnél, ott látjuk Máriát. Majd a Márk 15:47-ben Magdalai Mária és Mária, József anyja pedig figyelt, hogy hova helyezték el őt. Tehát ugye nézték, hogy hova temetik, és ő is benne volt abban a csapatban, akik végtisztességet akartak tenni Jézusnak, és balzsamozni akarták az ő testét. Aztán az Apcsel 1:14-ben pedig azt olvassuk, ezek valamennyien, már az apostolok, egy szívvel, egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Tehát lehet látni, hogy Mária is megtért, felismerte azt, hogy Jézus nem az ő fia, hanem Jézus az Isten fia. Jézus az Isten fia, a megváltó, a mesiás, akinek meg kellett halni az ember bűneiért, és megértette már, hogy ő érte is meghalt, akit ő hordott ki az ő méhében. Döbbenetes dolog egyébként. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy könnyű volt nekik. De azért Máriának megtérni. Nem vér az, hogy forgatta a szívben ezeket a dolgokat, mert nem értette. Hordozta magában, nézte a kereszten. Eszébe jutott talán, amit mondott, emlékeim szerint Simeon, hogy a lelkedet egy éles kard járja át, amikor látod, amik beteljesednek az Isten akarata szerint a te fiad életében. És ezeket mind forgatta a szívben, és napon leesett neki. Leesett, hogy ő az Isten fia, a mesiás. És egy új felismerése jutott, a hitét az Isten fiába, Jézus Krisztusba vetette, megtért és megszabadult. Ugyanígy történt, ugye elment a dominó effektus a családban is, megtértek Jézusnak a testvére is, nem a bátyust, hanem látták meg Jézusban, az Isten fiát látták meg, aki a kereszten szenvedett és halt meg, de feltámadt dicsőségben, hogy örök élettel ajándékozza meg mindazokat, akik ő benne hisznek. Hát ez volt Mária, aki végül is hitre jut, életre jut Isten dicsőségéből, felismerve az ő általa született fiúban az Isten fiát, a mesiást. Hát kívánom mindannyiunknak, hogy a Szent Család és ebben a családban a férfi, a nő, a fiú, a lány, az apa, az anya és a gyermek példája legyen számunkra az, ami eligazít bennünket ebben a mai világban is, amihez igazítjuk az életünket. Fiatal párok, akik elvették egymást az Úrtól, vagy várakoznak és keresik az Úr akaratát, vagy már jegyben járnak, vegyenek példát erről a fiatal párról, akit ugye a Biblia elénk tár, mint fiatalokat, aztán pedig mint családot és házaspárt. Akik már házasságban élünk, azok is vegyünk példát erről a házaspárról, az irgalomról, a könnyületről, a szeretetről, a bizalomról, a megbocsátásról, az elengedésről, az Istennek való engedelmességről, akik pedig családdal áldott meg Istent, a gyermekekkel kiegészülve van a házasság, adjon Isten bölcsességet a gyermekek neveléséhez, és akik pedig gyermekek vagyunk, adjon Isten kegyelmet nekünk, hogy Isten igéhez igazítjuk az életünket a szüleinkhez való viszonyunkban, szülőknek pedig a gyermekeinkhez való viszonyunkban, és mint gyülekezet pedig éljük meg azt a hiteles életet, ahol a gyermekeink jó bizonyságokkal találkozhatnak, akár ide jönnek el, akár velünk találkoznak, mondjuk a munkahelyünkön, vagy gyártomban, keltünkben. Amen. Isten áldja meg titeket, mert van lehetőség egy ilyen életre. Ez egy bátorítás, nem? Egy ilyen életre, egy stabil, biztos ponthoz igazíthatjuk az életünket. Nem kell össze-vissza kóvályogni mindenféle irányzat szelében, sodródni, hanem van viszonyítási pontunk, Isten beszéde, amely meg tudja tartani a lelkünket és életünket egy teljes, kiteljesedett és áldott életre. Amen.